Akkor folytassuk a Mózes második könyvének a tanulmányozását. Most a 26. fejezet jön. A teljes részt elolvasnám. Tehát a 26. rész, Mózes második könyve, a Szent Hajlék sátor lapjai, ez a címe, amit adtak a Biblia fordítók. A hajlékot 10 sátorlapból készítesd. Sodrot lenfonálból, kék és piros bíborból, és karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kérugokkal készítesd azokat. Egy-egy sátorlap hossza 28 könyök legyen, egy-egy sátorlap szélességű pedig 4 könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak. 5 sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik 5 sátorlap is legyen egymással összefűzve. Azután készítesd kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén, az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készítes a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzik. Készítes 50 hurkot az egyik sátorlapon, és 50 hurkot készítes annak a sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok. Készítes 50 aranykapcsot is, ezekkel a kapcsokat fűzesd egymáshoz a sátorlapokat, így lesz a hajlék egészé. Azután készítesz sátorlapokat kecskeszőrből, sátornak a hajlék fölé, 11 ilyen sátorlapot készítesz. Egy sátorlap hossza 30 könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig 4 könyök legyen. Egyforma mérete legyen a 11 sátorlapnak. Fűzesd össze 5 sátorlapot külön, és 6 sátorlapot is külön. A 6. sátorlap pedig lógjon le a sátor elején. Készítes 50 hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és 50 hurkot a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzik. Készítes 50 részkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátrat, hogy egész legyen. A sátor lapjainak lelógó része, tehát a sátorlap lelógó részének a fele legyen a hajlék végein. Egy könyöknyi innen, egy könyöknyi onnan lógjon le a sátor lapjainak a hosszából, vagyis hajoljon rá a hajlék oldalaira, innen is, onnan is, és fedje be azt. Készítes még egy takarót is a sátorra, vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből. Készítes a hajlékhoz deszkákat is, akácfából felállítva. A deszka hossza 10 könyök legyen, a deszka szélessége pedig másfél könyök. Mindegyik deszkának 2 csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítesd el a hajlék mindegyik deszkáját. Készítesd el a hajlék deszkáit. 20 deszkát a déli oldalra, délfelé. Készítesd 40 ezüst talpat a 20 deszka alá, 2 talpat mindegyik deszka alá a 2 csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt 2 talp legyen a 2 csapnak megfelelően. A hajlék másik oldalára, az északi végére is tégy 20 deszkát. Ezeknek is legyen 40 ezüst talpa, 2 talp legyen az egyik deszka alatt, és 2 talp legyen a másik deszka alatt is. A hajlék nyugati végére is készítes 6 deszkát. Készítes 2 deszkát a hajlék sarkainak a 2 végén. Párosával legyenek egymás mellett, aljától a tetejéig egy karikával összefogva. Így legyen mindkettőnél, mindkét saroknál így legyen. Legyen tehát 8 deszka ezüst talpakkal, összesen 16 talppal. 2 talp legyen az egyik deszka alatt, és 2 talp legyen a másik deszka alatt is. Készítes reteszeket is akácfából, 5-öt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék oldalának deszkáihoz a nyugati végén. A reteszek közepén legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig. Bont be a deszkákat aranyjal, és aranyból készítesd a karikákat is, a reteszek kengyeleiként. Bont be a reteszeket is aranyjal. Állíts fel a hajlékot pontosan úgy, ahogyan megmutattam neked a hegyen. Azután készítesd kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonából és sodrot lenfonából, művészi módon beleszőtt kérubokkal készítsd azokat. Tedd azt 4 aranyjal bevont akászfa oszlopra, amelynek aranykampóik legyenek, 4 talpa pedig ezüstből legyen. Akaszd a kárpitot a horgokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentét a szentek szentjétől. Ezután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében. Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán. Az asztalt tedd az északi oldalra. Készítes függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonából és sodrott lenfonából. Művészi módon kihímezve, készítes a függönyhöz 5 akáca oszlopot, és vont be azokat arannyal. Kampói aranyból legyenek, és öntes azokhoz 5 résztalpat. Egy nagyon részletes leírást olvasunk a Szent Sátornak a készítésével kapcsolatban, és annyit szeretnék előjáróba mondani, hogy ne lepődjön meg senki, amikor először olvassa, vagy ki tudja, hanyatszor olvassa, de ugye már régebben olvasta, egy kicsit úgy összemosódnak a számok, a méterek, a könyökök, a kampók és egyebek. Ebben nem is szeretnék olyan nagyon-nagyon mélyen belemenni, csak amennyit kommentár segítségével én is addig jutottam, hogy inkább elhittem bizonyos dolgokat, mint mindennek pontosan utána néztem. Ugye a könyököt nem nehéz kiszámítani, de azt azért, miután én volt idő, amikor tervezéssel foglalkoztam, hogy valami tervet úgy átadni valakinek, hogy csak megmondják, hát az egy nagyon nehéz dolog. Igaz, Gyurka bácsi?
Igen.
Szóval azért az nagyon jó, ha van egy rajz, van alaprajz, metszet, homlokzat mondjuk egy épületnél, és van műszaki leírás. És még akkor is sok-sok gond merül föl, de hogy csak elmondja valaki, ráadásul úgy tűnik, hogy egy ember látta a makettet, vagy az élő példányt, vagy az igazi példányát, ez volt Mózes, és van is ugye az egyik mondat itt a 30. versben, amikor már nem tudja pontosabban leírni ezt az egész dolgot, akkor azt mondja, hogy hát úgy csináljatok meg, ahogy láttad. Tehát úgy igazából lehet, hogy azoknak, akiknek el kellett mondani, az se volt egyszerű dolog, és úgy látszik, hogy az Istennek egy külön kegyelme volt, hogy olyan emberekre bízta, akikre isteni külön lélek és kézügyesség adatot, hogy ezeket meg is értették és megcsinálták. Tehát ne ijedjünk meg, ha nagyon nem értjük. És másik oldalról pedig, ugye én is támaszkodok a McDonald-nak, amit a Fóman Péter bácsi adott ki kommentárra, és egy még régebben kiadott ugye kiadványunkra, ami a szimbolikát jelképezi, a McIntosh-nak a könyvét, és ebből tudtam valamit, vagy tudok elmondani a testvéreknek, és ez olyan dolog, ami nagyon nehéz pontosan igazolni, hogy ez így van. Én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség, de összességében talán a hívő embernek van lehetősége arra, hogy többet lásson ebből a sátorból az újszövetségi ember, mint az ószövetségi ember látott. Azt mindenképpen le lehet szögezni, ami nagyon egyszerű, hogy mekkora volt ez a Szent Sátor, 13,5 méter hosszú mondjuk legyen ez az asztal mérete, és ez a keskenyebbik rész, ez a 4,5 méter nem teljesen arányos, ugye inkább egy hosszabb alakú téglalapról van szó, és amilyen keskeny az épület, ugyanolyan magas, 4,5 méter magas volt ez az építmény. Aztán ugye azt mondja itt a leírásunk, ugye először ugyan a Szent Sátornak a lapjaival foglalkozik, de ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek a sátornak a három oldalán három deszkázat volt, és a bejárat felől ott más megoldást talált Mózes és Isten, úgy mondta el neki, tehát azt lehet mondani, hogy ilyen vastag talpakra állított deszkákból rakták ezeket össze, és a másik végén a bejáratnál ottan 4 oszlopból, illetve 5 oszlopból álló bejáratot készítetett Mózes. Itt az első dolog, ami nagyon érdekes, és annak tényleg aztán lesz egy szellemi mondani valója is számomra is, és elfogadható, hogy az első borítás azt nevezték a Szent Sátornak, a zsidók is, az valami különlegesen szép és különleges mintájú munkával kellett elkészíteni. Aki csinált már hímzést, az tudja, hogy amikor az egyik oldal szép, akkor a másik oldal nem annyira szép. És azt mondja a zsidó fordításom, a zsidók 5 könyve és a Haftárák könyve, hogy olyan módon kellett megcsinálni, hogy mind a két oldalnak szépnek kellett lenni. Nem is értem, hogy miért, mert ugye csak belülről lehetett látni, mert utána több réteg kerül rá, de Isten így határozta meg, legalábbis így értették a zsidók, tehát ehhez valami rendkívüli kézügyesség kellett, és amiből készült, az még egy érdekesség, hogy lemfonából kellett készíteni, a zsidófordítás sodrot, bisszusból, hát nem tudjuk igazából, hogy mi az, kék és piros bíborból és karmazsin fonából úgy kellett ezt megcsinálni, hogy ebbe kellett a kérubóknak a alakját megmintázni, és én ebben a zsidó fordításban, ugye múltkor is beszélgettünk a kérubokról, annyit tudunk, hogy szárnyaik vannak, valamilyen élőlény, de annyira bizonytalan a megfogalmazása, hogy még a zsidó tudósok se nagyon igazodnak el rajta, ők azt mondják, hogy ennek a szónak a etimológiája alapján úgy tűnik, hogy a kéruboknak gyermekarcuk volt. Tehát se a testük, semmit különöset nem tudtak ők se kisilabizálni ebből, és valahogy úgy próbálták ők magyarázni, ami egy kicsit hihető, hogy az ember és Isten, az atya és a gyermek kapcsolata. De nem tudjuk, hogy hogyan volt ez a dolog, de így kellett ezt megcsinálni. Aztán 5 egybekapcsol sátorlapot össze kellett hozniuk, úgyhogy ami két sorból állt, amelyeket aranykapcsokkal összeerősítettek. Ez a teljes burkolat, ez 13,5 méter x 20 méter volt, ez képezte az oldalakat és a mennyezeteket, úgy fette be, hogy 45 centire, egy könyöknyire a földtől ért ez a különlegesen értékes sátorlap. Aztán ugye a következő sátorlapok, azokat azért kellett készíteni, de majd ennek is adott a Mekintos és jobbára egyetérthető szimbolikát, mert ugye ez a nagyon értékes bőr az időjárás viszontagságainak nem állt volna ellen, nem mint hogyha Izraelben van sok eső esett volna, de minden esetre szeptember vagy októbertől márciusig van eső, ott aztán márciustól, április elejétől októberig egy deka eső nem esik. Tehát a szél, a vihar, a homok, mindenféle időjárási viszontagság miatt ez az első réteg, amit föl kellett rakni, az kecskebőrből készült. Egy 5 sátorlapból álló sorozat volt, összekapcsolva egy 6 sátorlapból álló sorozattal, amelyek részkapcsokkal kapcsolódtak egymáshoz, 50 hurokba voltak akasztva. Láttam már erről makatteket, filmet is, azért egy kicsit mindenki másképp képzeli el, miután nincs tervrajz, ezért nem is érdemes nagyon mélyen belemenni, hogy hogyan volt. Ráadásul ugye a Szent Sátor az ugyan a Jelenések könyvében még megjelenik, de inkább a templom fog, hogy így mondjam, uralkodni ebben a témában. A teljes borítás 13,5 x 22 méter volt, befekte a sátor 3 oldalát, kivéve a elejét, és egy része pedig vissza volt hajtva. A harmadik borítás, tehát a védő borítás, akkor talán úgy mondanám, hogy a második, az kosbőrből készült, a negyedik pedig delfinbőrből, más fordítás szerint borzbőrből, fókabőrből vagy barna delfinbőrből. A zsidófordítás itt meg azt mondja, hogy táhásbőrből. Hát ebben ki vagyunk segítve, nem tudjuk mi az. Az a borzbőr legalább úgy tűnik, hogy az valahogy talán ottan inkább lehetett, mint a fókabőr meg a delfinbőr, de ebben nem vagyok okos. Azután írja le Mózes a Szent Deszka oldalait. Ez a 3 oldalon voltak ezek a deszkák, ahogy említettem. Mindegyik deszka 4,5 méterszer 67,5 centi volt, tehát másfél könyök hosszú, és ezeket csapokkal rakták egybe, és ugye belement abba a talpazatba, amelyik ez a magot, a deszkákat aranyjal fették, és egy réz, vagyis ezüst talpakba illesztették be, és ennek is találta Mekintos testvér jelentéstartalmat. 20 deszka volt a hosszoldalakon, és 6 deszka hátul. Két különleges deszkáról is olvasunk, amit párba kellett készíteni a saroknak a megfogására. Ez aljától a tetejéig egy aranykarikával volt összefogva. Ezt nem tudom, ezt nehezen képzelem el, hogy hogyan készült. Aztán a maga a szent sátor két teremre volt osztva. Az első volt a szentély, amely 9 méter x 4,5 méteres volt, ez aránylag elég nagy. Azután a szentek szentje, amely egy teljesen kocka alakú volt, mert 4,5 x 4,5 méter magas volt. És ez a két terem el volt választva egy kárpittal, vagy a zsidók úgy nevezték, hogy függönnyel. Mi ugye ezt a kárpit szót jegyeztük meg, mert ugye amikor az Úr Jézus meghalt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy a kárpit a tetejétől az aljáig ugye ketté hasadt. Ez a kárpit is ugyanúgy készült, mint az első sátorlap, tehát ebből a négy anyagból, illetve művészi módon kellett megcsinálni. A kárpit viszont 4 oszlopon függött, a bejárat pedig 5 oszlopon függött. Hogy miért a kettő, erre nem találunk magyarázatot. A szentek szentjében azt mondta az Úr, hogy legyen a frigyláda, a szövetség ládája, és annak a teteje, a kegyelem széke, ez már ez a kommentár is ugyanezt hozza, amit a Tamás is mondott, hogy ez egy zsidó kifejezés is volt, a kegyelemnek a széke, ez a nagyon vastag, egybe öntött arany tető. A szentélyben legyen a szent kenyerek asztala, vagy a zsidók úgy mondják, hogy a sor kenyerek asztala, és a lámpatartó, a menorá, és a hétágú méstartó. Itt szeretném kiemelni, hogy a magyarban nagyon elterjedt a hétágú gyertyatartó. Ennek nincs értelme, nem értelmezhető, mert legalábbis a Wikipédia szerint, és gondolom azért elég jól utána néztek, Krisztus születése után jelentek meg a vízgyertyák. Addig nem volt. Tehát ennek nincs értelme visszavetíteni, hogy az gyertyatartó lett volna, hanem az a menorá, az egy lámpatartó volt, amiben mécseket tettek, amit valószínűleg olajjal adta a világítást. Na, ez csak úgy a magyar nyelven, én is sokáig olyan gyertyatartós világban éltem, de szóval vannak dolgok, amiket érdemes elérteni, mert akkor az nem volt. Aztán még egy, asztal volt a szentélyben, ez az illatáldozati oltár, de ezt most itt nem írja a Biblia, ezzel nem is szeretnék foglalkozni, csak mondom, hogy az is ott volt, a 2 Mózes 30-ban, nem sokára majd fogunk vele foglalkozni. Az elhelyezkedésük pedig úgy lehet elképzelni, hogy ha nyugat-kelet irányú ez a kis építményünk, a Szent Sátor, akkor a nyugati oldalon volt a illatáltozati oltár, délen volt a lámpatartó, északon volt a kenyerek asztala. A Szent Sátor ajta előtt egy szőtt függöny volt, mint az első réteg borítása a sátron. 5 oszlopon függött, amit már említettem, amelyek aranyjal voltak bevonva, és résztalpakon nyugodtak. Ezek érdekes módon a bejáratnál résztalpakon voltak, a többi ezüst. A Szent Hajlék sátorlapjáról ezt mondja McIntosh, hogy Jézus Krisztus tulajdonságait fedezhetjük föl. A sodrot lenfonál, ez a biszus, amit mond a zsidó fordítás, ez egy értékes anyag, ez az ő életének és jellemének szeplőtlen tisztaságát jelképezheti, ennek is felfoghatjuk. A kék-piros bíbor, valamint a karmazsin, úgy összefoglalva, a mennyből való urat mutatja. Ugye az 1 Korintus 15:47 mondja, hogy az első ember földből porból való, második ember mennyből való. Tehát ez a négy szín, vagy anyag, jelképezés, azt szeretném esetleg részleteiben elmondani, a szeplőtelen, a mennyei, a királyi és a szenvedő embert állítja elénk, mint egy jelképet mutatva az Úr Jézus Krisztusra utal. A sodrot lenfonál az ember Krisztus Jézus erkölcsi tisztaságát jelképezi. itten van egy nagyon jó gondolatmenet, ami megfogott engem is, hogy az Úr olyan tiszta volt, hogy magában a születésétől kezdve az élete végéig mindenben tiszta volt, nem csak, hogy bűnt nem követett el, de minden körülményében ez az erkölcsi tisztaság vette őt körül. 40 napig kísértette őt az ördög, de a természete, de tiszta természete nem tette őt kísérthetővé. Megérintette a bélpoklost, és nem szennyezte be, mint minden papot és minden embert a zsidók között. A halott őt meg nem fertőzhette, és tényleg nem fertőztet meg. És a 2 Korintus 5.21 azt mondja, mert ő az, ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi ő benne Isten igazságává legyünk. Aztán a kék bíbor, ugye az egyik színe az a kék bíbor, az pedig a királyság, király méltóság jele volt. Amikor megjelentek a völcsek Heródesnél, azt kérdezték a Máté 2-ben, 2-2-ben, hol van a zsidók királya, aki most született. Pilátusnál az Úr Jézus elmondja, hogy ő király, de ő beszél egy országról, ő a király szót nem ejti ki, de amikor megkérdezi Pilátus, hogy te király vagy, akkor azt mondja János 18.37-ben, te mondod, hogy én király vagyok. Aztán a főtanács előtt pedig így szólt a Márk 14.62-ben, meglátjátok majd az emberfiát ülni a hatalom jobbján, és eljönni a menny felhőivel. Aztán ott van a kereszt, amit Pilátus megiratott, és a vallás, a tudomány és a hatalom, akkori hatalom nyelvén van fölírva, héberül, görögül és latinul, názáreti Jézus a zsidók királya. A vallás, a tudomány és az uralom nyelvén kihirdette Pilátus Jézus királyságát. Aztán a karmazsin sötét, piros vagy bordó színű anyag a Krisztus szenvedését ábrázolja, ezt lehet ebből a színből lekövetni. Az eddig tárgyalt szőnyegek más kecskebőr szőnyegekkel fették le, ezt a 7. verstől a 13. versig olvassuk. Az előbbiek szépségét olyanok alá rejtették, amely, ezt fogalmazza meg McIntosh, amely érdességre és szigorúságra utalnak. Ugyan én szerintem ezek elsősorban ugye az időjárás miatt voltak így, de jelképben ez elfogadható, hogy ez kifejezheti az Úr Jézusnak bizonyos tulajdonságait. Aztán, amikor itt járt az Urunk a Földön, kevesen ismerték föl igazán, nem látták benne ezt a tisztaságot, nem látták benne a szenvedőt, nem látták benne a királyt, nem látták benne azt, aki az eljövendő volt. És inkább az emberek azt látták, amit mi emberek Isten szent lelke nélkül, csak a tartózkodást, a szigort, amit őt körülvette, amit a kecskebőr nagyon jól jelképezett. Aztán a következő sátorlap rétege a pirosra festett kosbőr, a 14. vers, az Istennek való teljes odaszentelését fejezheti ki. A borz vagy delfin bőrréteg, ami legfelül volt, ami az ember Krisztus Jézus rendíthetetlen elhatározására utalhat, hogy Isten bizonyságtévője legyen. Aztán a sátor szélső külső takarói kecske, kos, borz vagy delfin természeti vonások és erkölcsi tulajdonságok jelképének tekinthetjük ezeket a színeket és bőröket. Aztán ugye azt jól meg lehet állapítani, hogy ezt a sátort kívülről nem lehetett látni, hogy milyen szép, és nagyon kevés személy mehetett be meglátni, az Istennek a közelségében lenni. Nagyon jól jelképezni, hogy kívülről jött ember nem láthatja, és csak a hitnek a szeme, az Istenhez közel álló ember láthatja meg. Ez mindenképpen a sátornak a egyik mondani valója. Aztán a hajlékokhoz való deszkák ugyanabból fából készültek, mint a szövetség ládája. ez az akácfának fordítottuk. Én azt olvastam ebben a zsidó fordításban, hogy ez az akácfa, ami még létezett, ahol a Sínai hegy volt, de északabbra már nem. Tehát ez a sittimfa valószínűleg valami más, mint az akác, de minden esetre egy nagyon jó, erős és megmunkálható fáról van szó. Viszont ezek a deszkák abból az ezüstből származtak, azokon nyugodtak, amit a 2 Mózes 30-ban olvasunk. Ezt nagyon röviden csak elmondanám, hogy a Mózesnek úgy rendelkezett az Úr, hogy vegyen 4 vedzékbe Izrael fiai közül a számba veendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. És amikor ez megtörtént, akkor ugye mindenkinek egyformán kellett adni, ez a sekel, ez ezüstből volt. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, add oda azt a kijelentés sátorának a szolgálatára, hogy mint értetek, adott váltságdíj emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Tehát innen látszik, hogy azért Istennek ez az egyetlen olyan hely, ahol azt látjuk, hogy Isten magyarázza meg, hogy mi a jelképnek a lényege. Tehát azt mondja, hogy olyan alapokon nyugszik ez a szent sátor, ami a váltságdíjról beszél egyfajta megváltásról, engesztelésről, mert ugye akit megszámoltak, ki kellett az Istent engesztelni, és meg kellett váltani a lelkeket a haláltól. És ezt a jelképet mondja az Isten, hogy ezt, amikor ezt beszedik, akkor mindenki emlékezzen arra, hogy ez a szent sátorra kell, ez az ezüst, és ezen nyugszik az egész építmény, az Istennel való kapcsolat. És milyen jó az 1 Péter 1:18-19 tényleg, hogy adja maga magát, hogy nem beszélnő dolgokon, ezüstön vagy aranyon vagyunk megváltva, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Ugye a szent sátor 3 részből állt, a szentek szentje, a szentély és az udvar, most csak a szentek szentjével és a szentéllyel foglalkoztunk. A szent sátor bejáratának takarója azt mondja, hogy ugyanabból az anyagból kellett készülni, mint az első réteg borításnak, meg a kárpitnak, tehát sodrott lenfonából, kék és piros bíborból, valamint karmazsinból. És ez a függöny vagy az ajtó, úgy gondoljuk, hogy úgy lehet gondolni, nagyon leegyszerűsítve, hogy Jézus Krisztus szimbolizálja, Istenhez csak rajta keresztül járulhatunk. Ő megkerülhetetlen. Amikor Tamás kérdezgette, hogy találjuk meg az utat, ő hozzá, ugye a János 14:6-ban Jézus úgy válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És ez a bejárat, ennek a sátornak a bejárata is, és az Istenhez való megjelenésnek is csak Jézus Krisztuson keresztül történhet, és úgy gondolom, hogy ez a szimbolika mindenképpen igaz, mert máshol is azt mondja az Úr magáról, hogy ő az ajtó. És rajta kívül nincs ajtó, és nem mehet senki ő hozzá, ahogy ezt a János evangéliumában is mondja. Hát körülbelül ezeket tudtam ebből a szent sátorból a testvéreknek kis segítséggel hozni, de úgy gondolom, hogy van lehetőségünk abban gyönyörködni, hogy Istennek vannak és voltak szimbolikái az Ószövetségben és az Újszövetségben is, és megvolt a maga helye a zsidó nép életében, de a keresztény ember életében nyilván egy egész más kérdéskör az, ami a Szent Sátorral kapcsolatos, csak a szimbolikával és annak a lelki-szellemi tartalmával tudunk, hogy így mondom, üzenetet átvenni Istentől és az ő népétől, és ugyanez a gondolat kell, hogy majd járja át a mi gondolatainkat, ahogy megyünk előre az oltár kérdésében, a Szent Sátor körüli kerítés, az egyáltalán az egész bűn rendezésével kapcsolatban is, mert nekünk ugye már egy egészen más forma az, amit nekünk Isten adott, de jó látni, hogy Isten hozott létre ahogy vasárnap is beszéltünk a úrvacsoránál, hogy amikor az elsőt létrehozta, utána az Úr Jézus Krisztuson létrehozta a másodikat, és amikor ezt a másodikat életbe lépteti, akkor a második, az elsőt megszünteti. Hogy nekünk már ennek a mi életünkben gyakorlati haszna vagy üzenete már nincsen, hanem csak lelki-szellemi vagy jelképes üzenete van. Adja az Úr, hogy megérthessük Isten igéjét és tanulmányozhassuk. Mert ahogy az ember újra és újra ezeket az igéket elolvassa, akkor azt látja, hogy olyan sok mindennel hiába van még az ismerete. Amen.